Elmúlt 7 óra és fonós tartalom következik, kedves fiúk és lányok. 25 éves a Besodrom, ennek pedig az új Hova lesz a séta című lemezük lesz a lenyomata, ami március végén jelent meg. Ezzel ünnepel a zenekar, és aki a vonalban itt van velem, Barca Gergely, a Besodrom alapítója. Hello Gergely!
Tiszteletem, sziasztok! Társalapító.
Társalapító.
Egyik hát, alapítója.
Ha itt lenne mindenki, akkor mondhatnánk, hogy alapítói. Igen. Te 25 évet végignyomtál ezzel a zenekarral, azért, hogy mondják, ez gombócból is sok.
Hát igen, ebben van valami valóban. Én azt hiszem, hogy ez egy nagyon hosszú és tartalmas életút, aminek mondjuk úgy, hogy a derekára értünk.
Hú, de jó, és még csak azt sem mondod, hogy hát nem tudjuk, hogy lesz a folytatás. Nagyon sok témánk van, és ugye ebben a hogy lesz a folytatás, azért kicsit bele van rejtve az is, hogy egy új modell mentén adtátok ki ezt a lemezt. A témánk az mégis azért ennél sokkal triviálisabb, az pedig ez a 25 éves ünnep, és az első dolog, amit viszont szeretnék megkérdezni, az a borítója ennek a lemeznek, amelyről egy Zord múlt rendszerbeli csendőr köszön vissza ránk. Hova lesz a séta? Ez a címe ennek a lemeznek. Mi ihlette ezt a borítót, és mi adja a fő csapás irányt?
Hát az idősebb, mondhat középkorú, vagy az idősebb hallgatóink biztos emlékeznek még arra, amikor ment az ember az utcán, és megállította őt a rendőr, és ilyen, hát ezzel a joviális, vagy ilyen jófejkedő stílusban, amiből semmi, lehetett tudni, hogy semmi jó nem fog származni, megkérdezte, hogy hova lesz a séta, mondta ilyen jófej, és akkor be kellett számolni, hogy az ember honnan jön, hova megy, és a többi, és a többi. Tehát ilyen kérdésekre muszáj volt válaszolni. Ezt mi még pont elcsíptük, mert mi 70-es évek elején születettek, ebbe nőttünk bele, amikor koncertre jártunk este, vagy amikor bulisztunk. És ez az egész az arra utal egy kicsit, hogy a mai világban azért ez itt-ott kezd visszajönni egyrészt. Másrészt arra az időszakra, arra a nosztalgiával nehezen visszagondolható időszakra utal, amikor fiatalok voltunk, és szívtuk magunkba a mindenféle információt. Másolgattuk egymásnak a felirat nélküli kazettákat, amiről onnan érkezett hozzánk a zene, amit esetleg borzasztóan szerettünk, fogalmunk nem volt, hogy ez honnan valósít. Például a balkáni zenék is így érkeztek hozzánk, hogy elején fogalmunk nem volt, hogy mi micsoda, egyszerűen csak hallgattuk, örültünk neki, élveztük, játszottuk. És aztán utána szépen lassan, hát ez már persze egy kicsit későbbi időszak, szépen lassan utána néztünk, hogy mi honnan is valósi, szépen lassan megtanultuk, hogy megkülönböztetni a különböző országok zenéit, a különböző tájegységek zenéit, aztán az előadókat is felismertük egy idő után. Mindenesetre ezekre az időkre utal vissza kvázi ez a dolog. Aztán visszautal utal egy olyan jelenségre is, hogy én meg az Ádám, a zenekar két alapító tagja, most már jó régóta külföldön élünk, elhagytuk az országot, arrébb sétáltunk, ez is egyfajta ilyen utalás, hogy ez történt. Tehát sok rétű utalgatás történik itt ezzel a címmel és a borítóval.
Nagyon-nagyon érdekes dolgokat mondasz. Ugye az első dolog, amin fennakadtam, hogy kezd visszajönni az az éra. Ezt miből gondoljátok, vagy gondolod így? És ugye te Jeruzsálemben élsz 13 éve?
11.
11 éve, bocsánat. Szóval onnan ide nézve látod-e így a világot, vagy esetleg ott is errefelé zajlik a világ, és kvázi ezt egy ilyen globális jelenségként érzékeled?
Hát nincsenek globális jelenségek, az túlságosan leegyszerűsítő gondolkodás, amikor az ember minden globálisan próbál felfogni, mert pont azzal, ahogy én itt a Közel-Keleten élek most már elég régóta, én régebben is éltem itt egy pár évet, a 90-es évek végén, az pont egy olyan rálátást ad a világra, amitől én azt látom, hogy azért nagyon-nagyon különbözőek vagyunk itt, ott, amott. Nagyon-nagyon különböző dolgokat látunk, és tapasztalunk, és gondolunk, és cselekszünk. És ez a fajta gondolkodás, hogy mindent rögtön megpróbálok megérteni, ami a világ másik oldalán zajlik, ez nagyon helytelen. De valóban van egy ilyen elég sok helyen látok itt-ott olyan tendenciákat, hogy azok a dolgok kezdenek itt-ott visszajönni, amiket én gyerekkoromban tapasztaltam, mondjuk a Kádár rendszerben.
Ez szerinted egyébként egy ilyen természetes velejárója a világsebességének? Szóval így ismétli magát a történelem? Te hogy látod
onnan? A történelem természetesen gondol, én csak egy egyszerű zenész vagyok, de a történelem az azt mondják, hogy ismétli magát, tehát nagyon új dolgok nem történnek, de nekem tényleg ebből az egészből az a fontos, hogy mennyire máshogy történt, máshogy láthatunk dolgokat itt vagy ott. Én mondok erre egy példát, én nekem, amikor Budapestről, annak itt, amikor Budapesten éltem, Budapestről elindultunk mondjuk, mit tudom, Erdélybe, akkor abban a pillanatban, amikor átléptük a határt, kvázi, mintha a puszták vagy a vadak birodalmába érkeztünk volna, úgy tekintettem rá, és néztem a különbségeket, láttam csak, hogy hú, itt mással, nem tudom, csak az a patka, meg mások a táblák, meg mások a izék, meg mások az emberek, tehát a különbségeket. Amikor Izraelből repültem egy zenekarral Bukarestbe, és ott töltöttem el pár napot, akkor meg a Közel-Keletről nézve, érkezve, az azonosságok tűntek föl, pont azok a dolgok, amik ugyanazok, hogy ugyanaz a történelem, ugyanaz a kaja, ugyanazok az emberek, ugyanazok a... Mert innen nézve az egy egészen hasonló dolog Bukarest és Budapest. Uh-huh. Úgyhogy ez ilyen szempontból szerintem egy nagyon relatív látásmód, amit érdemes magunkévá tenni, és ezt most pont az izraeli, ahogy céloztál az itteni dolgok a kapcsolatban is, érdemes egy picit hátralépni, egy picit megnyugodni, egy picit több kérdést föltenni, és kevesebb választ, így gondolom.
Térjünk rá a lemezre, ugyanis 10 dal van ezen a lemezen, és itt ebben a 10 dalban egy iszonyatos zenei utazásra invitáltok mindenkit, aki meghallgatja ezeket a dalokat. Ugye itt van rock, drum and bass, hip-hop, és akkor persze népzene. Szerinted ezek a friss és groovy motívumok, ezeket megtámogatja-e az, hogy ti ennyire sokfélék vagytok, sokféle helyen éltek, ennyire távol vagytok egymástól, nem összeszokva, és nem ugyanazt a mókuskereket hajtjátok, hogyha úgy tetszik?
Igen, ebben még nem gondoltam bele, de most, hogy mondod, ebben van valami valóban. Ez biztos, hogy nagyon sokat ad, hogy három különböző országban született ez a dolog, mert ugyanis én itt élek Jeruzsálembe, az Ádám Bristolban él, szintén körülbelül ugyanennyi ideje, mint én itt, és a zenekar többi tagja meg Budapesten, és hát nyilván mind a három helyen mondjuk azt, hogy különböző tévéhíradót nézünk, vagy mit tudom én, ez a legkevesebb. Viszont a másrésztről meg a Besodromban mindig is volt egy ilyen összegzős, ilyen mindent egyberakunk vágy, pont azért, mert elkezdtünk, beleszerettünk a népzenébe annak idején, a balkáni zenébe és a kelet-európai zenébe, és természetesen a magyar népzenén nőttünk föl mindannyian, úgyhogy viszont nem akartunk autentikus zenét játszani sosem, ez nem vonzott minket, nagyon szeretjük hallgatni, meg nagyon szeretjük azokat, akik ezt művelik, de mi más utat akartunk járni, és azokat a dolgokat hoztuk mindig bele a zenénkbe, amit amúgy is szerettünk még a népzenén kívül. Mint például a piros-pirosban hallható Tonlok idézet, ez egy ilyen 90-es évekbeli rappernek a riffje, vagy a fúvósok, amik ott elhangzanak, az egy FFF francia funk zenekarnak a stílusában, hogy úgy mondjam, írta az Ádám azt a dallamot. Az utána felcsendülő makedón dallam, az pedig, amit már említettem, a feliratozás nélküli kazetták másolgatásának az időszakából megszeretett makedón dallam, a Maleševska, és így tovább, és egy módvai dal, a piros-piros. Ezek így együtt szerintem nagyon jól összeférnek, és ez jellemző egyébként az egész, majdnem az egész lemezre.
Van egy dal, ami, illetve bocsánat, kettő, de az egyik az 1911, ami nem saját dalotok, Szörényi Levente, Bródi János és a Besodrom együtt írta ezt a dalt. Ugye ez egy ilyen utalás a első világháború előtti utolsó időszakra, és ez például miért került fel erre a 25 éves születésnapi lemezre?
Ez az egyetlen dal az, amit nem erre a lemezre írtunk, hanem egy fél évvel korábban, ha jól emlékszem, igen, Bródi János 75. születésnapjára kiadott ilyen születésnapi válogatás lemezre, amire felkértek minket, hogy írjunk egy számot. Ez ott hangzott el először, és aztán annyira szerettük, és annyira megkedveltük, hogy ide is felraktuk.
Tehát a történelem ismétli önmagát című történethez valójában nem úgy kötődik, mint az összes többi dal.
Igen. Volt egyébként már máskor is ilyen felkérésünk. Megcsináltuk amikor én még kisrác voltam című, szintén egy ilyen válogatás lemezre, nagyon sok évvel ezelőtt, már nem is emlékszem mikor.
Ugye az elején, a beszélgetésünk elején említettem, hogy egy újféle modellel találkoztatok, ugye 25 évben láttátok azt is, amikor a lemezipar a csúcsán volt, amikor több lemez fogyott, mint amennyi koncert volt, aztán jött egy olyan időszak, amikor több koncert volt, vagy inkább a zenekarok koncertezni kezdtek, mint hogy lemezt adtak volna el, jött az MP3, szóval egy csomó minden alakult ebben a 25 évben. Most pedig a Patreonon hoztatok létre egy platformot, ahol támogathatnak benneteket a rajongók, azok, akik szeretik a Besodromot. Ezzel ti hogyan békéltetek meg? Szóval ez egy ilyen menekülő útvonal volt, vagy ez egy új lehetőség? Hogyan tekintettetek erre?
Hát nézd, ez nagyon fokozatosan jött ez a helyzet, ami itt most van általában a lemezkiadásban. Azért mondjuk még a 2000-es évek elején, amikor elmentünk egy-egy nagyobb turnéra, egyszer nem tudtunk elég CD-t vinni magunkkal, külföldi turné mondjuk Franciaországba, egyszer nem bírtunk annyi CD-t vinni, hogy haza is jusson belőle, tehát hogy ne adjuk el az összeset, és ez egy nagyon komoly kiegészítője volt, hogy úgy mondjam, a bejövőnknek. Körülbelül azt vettük, én azt tapasztaltam, hogy körülbelül a 10%-a a koncert közönségnek, az megvette utána a lemezt. Tehát ez egy elég komoly szám volt, ez aztán szépen nullára csökkent, és most már szinte ki sem adunk lemezt, bár megjegyezném, hogy a Fonó Budai Zeneháznak a webshopjában még kapható fizikai formátumban is a CD, de természetesen most már csak a szokásos mindenféle platformon, Spotify-tól, YouTube-on és iTunes-on kezdve, vagy már nem emlékszem.
Már nem iTunes van, hanem Apple Music.
Én ennek egyrészt nagyon örülök, mert ahogy ugye mondtuk, mi magunk is másolgattuk egymásnak a különböző kazettákat annak idején. Igaz, hogy nem azért, mert megvehettük volna, de sajnáltuk volna rá pénzt, hanem mert nem lehetett akkor ezeket a dolgokat kapni a lemezboltba, de minden esetre akkor sem volt ez. Hát ez egy természetes emberi vágy, hogy az ember a zenéhez kvázi ingyen vagy olcsón jusson hozzá. Nekem ezzel semmi problémám nincs az égvilágon, mint zenefogyasztó, jó magam is. És hát közben megpróbáltuk magunkat ehhez a szituáció, az új szituációhoz, mint mindenki, felkészíteni, hogy akkor hogy lesz tovább, és hát kiderült, hogy sehogy úgy lesz tovább, hogy kénytelen az ember, meg hát belső indítatásból is muszáj neki újabb és újabb anyagokat kiadnia, meg kell találni az önköltségi, tehát hogy az önköltség az valahol fedezve legyen, és ezen kívül ez már nem egy biznisz, hanem ez kiadás, ez csak egy művészeti tevékenység, egy járulékos művészeti tevékenység, ami nekünk a minden, mert ugye így kreáljuk a mi zenénket a következő évekre. És a Patreonos oldal ez nem is ezzel a lemezzel kapcsolatban jött igazán be, mert a Patreonon nem árulunk semmi konkrét dolgot, hanem egyszerűen csak olyan támogatók jelentkezését várjuk, akik havonta egy-két sor árával meg tudják támogatni a zenekart, és cserébe jelképes dolgokat kapnak, például olyat, hogy előre megkapják az elkészült anyagokat előbb, mint ahogy kijön. Tehát a patronos támogatóink most ezt a lemezt egy hónappal korábban már hallhatták.
De ez nem volt olyan, bocsánat, az elején, amikor ezt így bevezettétek, hogy olyan, mint hogyha koldulnátok? Biztos, hogy van egy ilyen önérzeti kérdés benne, nem?
Nem hiszem. Én tudom, hogy vannak olyan, nekem is vannak olyan projektek, amik kedvesek számomra, és támogatom őket egy minimális összeggel, tehát ez egy viszonylag bejáratott dolog. A Konok Péter egyébként, akitől tanácsot kértünk ez ügyben, és ő mondta, hogy ez tud jól működni. Egyszerűen azt kérjük, hogy akinek ehhez van kedve, aki támogatni akar minket, azt a tevékenységet támogassa, amit amúgy is csinálnánk pénz nélkül is. Mm. Hát ez van a művészekkel, hogy azt a dolgot, amit csinálnak, amiért pénzt kapnak, vagy amiért pénzt szeretnének, akkor is csinálják, hogyha nem kapnak érte pénzt.
A zárókérdéskör az egyébként ide vonatkozik, hogy ez jelenti-e azt számotokra, hogy a világ értékítélete megváltozott, más helyre került a zene megítélése, vagy egyáltalán a művészetek, a kultúra megítélése, és ha igen, akkor a következő 25 évben ti hogyan érzitek ebben a felelősségeteket? Hogy ez esetleg jobbra forduljon, vagy legalább visszaálljon oda, ahol volt?
Hát nem tudom, én azt, ami most van, azt tartom a nullának, tehát az, amit én elfogadok, hogy így van, ezt hát akár tetszik, akár nem, ez így működik. Tehát így működik a világ, így működik a művészet manapság, vagy a zene, a show business manapság. Én azt hiszem, hogy ennél rosszabb lehet inkább. Tehát akkor, amikor olyan dolgokra költik el a művészeknek a pénzét, ami nem oké. És itt ez egészen különböző dolog lehet, kezdve az államilag eltérített jogdíjakról, ami ugye tudjuk, hogy a jogdíj az nem közpénz, az a művész pénze, amit a jogkezelő beszed a művész számára. Tehát azt eltéríteni és kiosztani bármilyen szabályok szerint, az nem egészen fair, de beszélhetek arról is, hogy a Spotify az ő extra profitját, tehát a zenéből beszedett extra profitját podcast platform kiépítésére költi, ami szintén baromira nem fair. Ha azt a zene iparra költeni, az lenne szerintem a rendjén való. Vagy esetleg visszaosztaná a művészeknek.
A beszélgetésünk legvégén még muszáj említést tennünk a koncertekről. A következő az jövő héten lesz a Dürer kertben, április 12-én, és akkor mindenki itt lesz, ugye az egész csapat mindenhonnan, Bristolból, Jeruzsálemből, mindenhonnan hazajöttök.
Én velem az a helyzet, hogy én egy háborús országban élek, úgyhogy én nem tudok most menni. Nem, itt egyetlen légitársaság jár most, az izraeli légitársaság, már kezdenek feléledni a többiek is, de mindesetre olyan mértékű jegyárak vannak, hogy én nem, bár boldogan mennék, vérzik a szívem, és rá is érek, és minden oké lenne, de nem tudom ezt a zenekarra terhelni, ezt a jegyárat most sajnos.
És hogy oldjátok meg? Digitálisan bejelentkezel, vagy videóhívással, vagy hogy?
Nekem borzasztó jó az ország legjobb zenészek, a zenészei, a fúvosai, az én helyetteseim, akik 10 éve játszanak a zenekarral, helyettesítenek akkor, amikor ilyen eset adódik, hogy nem tudok elmenni. Sajnos ez most így alakult, a háború közbe szólt.
Ja. Minden esetre boldog születésnapot, Besodrom. Te ott Jeruzsálemben vigyázz magadra, és nagyon köszönjük, hogy rendelkezésre álltál, és fogadtad a megkeresésünket.
Köszönjük, hogy fogadtatok engem.
A 25 éves Besodromról és az új lemezről, aminek az a címe, hogy Hova lesz a séta, erről beszélgettünk most Barca Gergellyel. Folytatjuk mindjárt a Szabad esést, maradjatok még!